Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat avatott az egriesek, a főegyházmegye hitoktatói számára rendezett háromnapos konferencia záró szentmiséjén az Egri Bazilikában. Az érsek a szentmise kezdetén köszöntötte a hitoktatókat, akik a háromnapos programon megerősödhettek hivatásukban és elkötelezettségükben. Ezután a főpásztor azokat a férfiakat és nőket köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után ebben a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avat. Homíliájában Ternyák érsek kiemelte, egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az ő szolgálatában. Erre mindannyiunknak szüksége van. Hozzáfűzte, a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, tanítását, és a Biblián keresztül vezetik be őket az egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe. A főpásztor a lektorokat, akik a liturgiában kapják meg megbízatásukat, az Isten igéjének a hírnökeinek nevezte. Ők az egyházban az egyházért szolgálnak, akik a feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt kell, hogy végezzék. Az érsek buzdította a lektorokat, hogy elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét napról napra egyre jobban elsajátítsák és megvalósítsák saját életükben is. A szentbeszéd végén Ternyák érsek köszönetet mondott dr. Dolhai Lajosnak, a Hittudományi Főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektoravatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. Majd a főpásztor kérte az urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát. Az ünnepi liturgiában 45 férfi és 2 női lektort avatott az egri főpásztor. A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a török áramlat és a barátságvezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta, az amerikai Egyesült Államok elnöke nagyra becsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait. A budapesti találkozó pedig napirenden van, de egyelőre nem tudni, mikor tarthatják meg az ukrajnai konfliktus lezárását célzó eseményt, tette hozzá a miniszterelnök. A kormányfő jelezte, mind az amerikai, mind a magyar kormányzat elszánt a béketeremtés erőfeszítéseinek folytatásában. A magyar kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést az amerikaiakkal. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon, mondták. Emellett veszünk olyan amerikai technológiát, amellyel Pakson biztonságosan tárolhatók a fűtőelemek. Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban. Jogellenes a pártszimpatizánsok adatainak térképen keresztüli közzététele, ezért törölni kell az érintett honlapot, közölte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Péter Falvi Attila azt írta, a sajtóból tudták meg, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tiszavilág applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismerté vált érintettek személyes adatait. A Tisza párt elnöke felszólította a belügyminisztert, indítson átfogó nyomozást az ügyben. Budapest 2026. február 25-től már harmadik alkalommal rendezi meg a Planet Budapest fenntarthatósági expót, amelynek kísérő programjai egy hónapon át várják majd a látogatókat a Vasúttörténeti Parkban, mondta Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. A volt köztársasági elnök hozzátette, hogy a rendezvény egy része az általános és középiskolásokat célozza majd. A Partium északi részét is elérte a határon túli gazdaságfejlesztési program, amelynek célja, hogy minden külhoni gazdálkodó megkapja a lehetőséget a továbblépéshez, s ezáltal az otthonmaradáshoz. Emelte ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Nagyváradon. A miniszter helyettes a Nyugat-Erdély mezőgazdasági De Minimis program, majd 300 nyertes pályázójával történő ünnepélyes szerződés kötését követően kifejtette, hogy immár 10 évvel ezelőtt meghirdették a határon túli gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja, hogy minden külhoni gazdálkodó megkapja a szükséges segítséget a továbblépéshez. Végül az időjárásról. Átmeneti szakadozások mellett többnyire erősen felhős borult lesz az ég. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor. Késő estére 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával beszélgetünk a portáljuk 8 évvel ezelőtti indulásáról, a podcastjük sikeréről és az elektromos autók számának hazai emelkedéséről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Szeretettel köszöntöm miskolci stúdiónkban Szűcs Gábort, a villanyautósok.hu szerkesztőjét, a Magyar Elektromobilitás Egyesület alapító tagja és a kommunikációért felelős munkatársát köszönthetem stúdiónkban, és pár évvel ezelőtt riportoztunk, egy hosszabb sorozatot indítottunk, és azóta nagyot fordult a világ, mert nem csak a ti életetekben, hanem a elektromos autózásnak a világában is, akár Magyarországot tekintve, de az egész világot tekintve, terjednek az elektromos autók, és ez akkor tudatosult bennem, amikor most volt egy podcast beszélgetésetek a villanyautósok.hu égisze alatt, és ott egy pár statisztikát említettetek. Most nem is kérem, hogy fejből ezeket erre emlékezz vissza, de nekem nagyon érdekes volt, hogy mekkora szorzója volt a 8 évvel ezelőtti indulásotokkor a magyarországi pár ezeres elektromos autós állománynak. Nem tudom, hogy talán meg 8-szorozódott, de erről te tudsz egy-két mondatot mondani. Tehát hatalmasat változott a világ az utóbbi 10 évben is ezzel kapcsolatban. Te hogy látod?
Abszolút így látom. Őszintén szóval azt a statisztikát nem tudom most felidézni, hogy hány autó volt akkor, amikor a villanyautósok.hu elindult. Azt tudom, hogy év végére Magyarországon minden bizonnyal meg lesz a 100 000 tisztán elektromos, tehát nem a zöld rendszámos, mert ugye a korábbiakban még a plug-in hibridek is zöld rendszámra jogosultak voltak, ott már valami 130 000 körül járunk összesen, de 100 000-et eléri a tisztán elektromos gépjárművek száma, ami nem csak személyautó, de nyilván a nagyja személyautó, ilyen 85 000 körül jár jelenleg Magyarországon a tisztán elektromos személyautók száma. Havonta egyébként ilyen 2500-3000 körüli zöld rendszámot osztanak ki elektromos gépkocsira jelenleg.
Ebből mennyi lehet új?
Körülbelül a fele, egy kicsit kevesebb, mint a fele, nagyon jelentős a használt import. Hát szóval, ahogy a hagyományos üzemű gépkocsiknál is a használt import felé eléggé eltolódik a hangsúly az új autópiac rovására, ugyanúgy nyilvánvalóan az elektromos járműveknél is megvan ez, hogy rengeteg autót hoznak be használtan hazánkba.
Mennyi autóval számoljunk szerinted Magyarországon? 2 millió felett van, ugye, a autótulajdonosoknak a száma?
Hát az autótulajdonosok számát meg nem mondom, de 4 millió fölött van a magyarországi személygépkocsi állomány. Ugye nehéz ezt a pontos statisztikát, mert az ember fejében mindig összekeverednek a kis teherautók, teherautók, buszok, amikor az ember sok ilyen statisztikát néz. Minden esetre a flottában olyan 2,5%-ot tesz ki az elektromos járművek száma.
A 100 000 soknak tűnik, de ez a 2,5% meg kevésnek.
Így van, viszont a forgalomban ennél jóval többnek látszanak, hiszen a 4 millióban rengeteg olyan autó van, ilyen hétvégi autó, hobbi autó, amit alig használnak, nagyon keveset futnak. Aki pedig elektromos autót vesz, ő nyilván spórolni is akar ezzel. Eleve, aki új autót vesz, az többet megy. Tehát nem mindegy, hogy egy autónak 3000 vagy 30 000 kilométer az éves futása. És mivel szeretnék az emberek, hogy megtérüljön ez a beruházás, hogy ők plusz pénzt adtak ki azért, hogy elektromos hajtású autót vegyenek, ezért elsősorban azok váltanak még mindig elektromos autóra, akik az átlagnál többet autóznak. Illetve van egy másik nagyon érdekes hatás, hogy a többség, aki magánszemélyként, nyilván most itt nem a cégekről, akit ilyen ESG szempontok mozgatnak, magánszemélyként, aki elektromos autót vesz, sokszor úgy gondolkodnak, hogy a második autót lecserélik, amivel helyben járnak, hiszen arra pont ideális, hogy a várost járják. Aztán a villanyautózás annyira addiktív, hogy nagyon sokan azt veszik maguk észre, hogy bár második autónak vették alapvetően a villanyautót, mégis az lép elő első számú autóvá, sokkal többet fut éves futásban, mint a úgymond nyaralásokra, hosszú távokra tartott hagyományos üzemű autó családban. És ilyenkor jön az, hogy vagy a viszonylag kis hatótávú kisakus elektromos autót rövid idő után lecserélik egy nagyobb hatótávúra, vagy az eredetileg első autónak tartott, de másodikká változott autót szintén lecserélik egy elektromos autóra, és így jönnek létre a két villanyautót használó háztartások. Hát egyszerűen így megbabonázza az embereket a mai napig. Nagyon érdekes ez, mert rengeteg negatív véleményt hallani, hogy én bizony sosem ülnék villanyautóba, mert az áram az a porszívót hajtja és hasonlók. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ilyen véleményt hangosan hangoztató ember még soha életében nem próbálta az elektromos hajtást, és úgy alkot véleményt, hogy nem is tudja, hogy miről beszél. Aztán, ha egyszer lehetősége nyílik kipróbálni, akkor hirtelen ő is függővé válik, legalábbis nagyon sokan. Nyilván vannak, akik nem, de nagyon sokan így alakulnak.
Régebben nem voltak hangosabbak ezek a hangok, mint hogyha kezdenének csitulni, de te vagy ennek a szakterületnek az ismerője, hogy a V8-as motor, ez az igazi autó, stb.
Régebben egy nagyon szűk buborékban éltek a villanyautósok, én úgy gondolom, és persze voltak, akik belekiabáltak a mi kis buborékunkba, de most már kitörtünk ebből. Most már jóformán minden utcában van valakinek villanyautója, már nem vagyunk csodabogarak. Rendszeresen tartunk elektromos autós találkozókat, a Magyar Elektromobilitási Egyesület égisze alatt elindult idén évelején egy ilyen kezdeményezés, hogy minden hónap utolsó péntekjén igyekeznek találkozni a villanyautósok. Hát ez a havi gyakoriság, ez vidéken nem igazán szokott működni, Budapesten minden hónapban megtartják a találkozót, és vidéki városok közül olyan 6-8 város az, aki szokott csatlakozni. Miskolcon is volt már kétszer ilyen esemény egyébként, és talán még össze is hozunk idén egyet, de ha idén nem jön össze, akkor jövőre mindenképp. Tehát ha valaki szeretne eljönni és első kézből tapasztalatokat hallani villanyautó használóktól, tehát fontos, hogy itt nem kereskedők jelennek meg, akik eladni próbálnak, hanem itt a villanyautósok találkoznak, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, és nincs tabu téma, bármilyen kérdést fel lehet tenni. Nyilván, aki már régen villanyautózik, kismértékben elfogult, de azért nagyon sokan őszintén átadják az árnyoldalakról is a tapasztalatokat.
Például, hogy ilyen márkájút mondjuk ne vegye, mert besültem vele?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván vannak minden márkának rosszul sikerült típusai, ahogy a hagyományos üzemű autóknál is előfordult, hogy így mondják az autószerelők, hogy X márkának ezt a motorját, ezt került, mert az eszi az olajat, stb. Ugyanilyenek előfordulnak a villanyautóknál is. Én ezt így nem merném kijelenteni, hogy egy márkát ne vegyünk, egy márkát meg preferáljunk. Nagyon nehéz kérdés, amikor tőlem megkérdezi valaki, hogy milyen elektromos autót vegyen, mert abszolút személyre kell szabni, ismerni kell az embernek a felhasználói szokásait. Én azt mondom, hogy nincs rossz villanyautó, olyan előfordul, hogy valaki nem a megfelelő autót választja a saját szokásaihoz. De igazából ez mindenhol megvan. Ha valaki egy mini városi autót vesz, akkor ő nem azzal fogja a kanapét hazavinni a bútoráruházból, és ugyanígy megvan ez a villanyautóknál is, hogyha valaki egy kis hatótávú régi autót vesz, azzal el lehet menni, ma már olyan a töltőhálózat, el lehet menni a tengerpartra nyaralni, de nem biztos, hogy minden pillanata az utazásnak élvezetes lesz.
Akkor menjünk vissza a múltba, hogy te hogyan is lettél a villanyautók szerelmese, kb. Hanyas évet írjuk, és utána, ha ezt kifejteted, akkor kérlek, tér rá a villanyautósok.hu-nak a megalakulási körülményeire.
Hát, hogy én mikor kezdtem a villanyautókon gondolkodni, ez egy nagyon régi kérdés. Emlékszem, hogy édesapámmal sétáltunk, és feltettem neki a kérdést, hogy apa, ha az autók füstölnek, és ez nem jó, akkor miért nem árammal mennek? Ez, én lehettem ilyen, nem tudom, 5-6 éves, és édesapám azt válaszolta rá, hogy mert nagyon hosszú hosszabbítót kellene maguk után húzni. Tehát nyilván az akkumulátor technológia az, ami gátolta a villanyautók fejlődését. Villanymotor már nem tudom, nagyon-nagyon régen velünk van, sőt, egyébként talán megemlíthetjük, hogy az első autók elektromosak voltak. Különösen a nők körében voltak népszerűek, mert akkor még kurblizni kellett az autót, és ez nekik egy kellemetlen mozzanat volt a 1800-as évek végén, 900-as évek elején. Majd pont az akkumulátor megjelenése hozta el a hagyományos autók fejlődését, ugyanis az akkumulátor lehetővé tette, hogy megjelenjen az indítómotor. És így megszűnt a kurblizás, sokkal barátságosabb lett hagyományos autóval haladni, és benzin vagy gázolaj formájában egy viszonylag kis térfogatban rengeteg energiát tudunk magunkkal vinni, csak az viszonylag rossz hatásfokkal hasznosul. Aztán, ahogy fejlődtek az elektromos autók, a 2000-es évek, ilyen 2005 körül kezdtek megjelenni a nagyobb sorozatban gyártott elektromos autók, de igazából 2010 után kezdődött maga az áttörés. A Nissan Leaf volt az egyik első ilyen, nem is tudom, ilyen úttörő népnek gyártott autó, mert voltak előtte ilyen, tényleg ilyen nagyon mini sorozatok, meg volt a Tesla, ami azért többség számára különösen akkor elérhetetlen volt. 2012 körül jelent meg a Nissan Leaf, amit Magyarországon 2014-ben kezdtek el forgalmazni, és én akkor éreztem azt, hogy nekem kell egy ilyen autó. De nagyon drága volt, esélytelen volt, hogy megvegyem, és így halogattam. Végül, ha jól emlékszem, 2017-ben vásároltam meg a családunk első használt.
8 évvel ezelőtt?
Igen.
Akkor ez egybecseng a villanyautósok.hu-nak a indulásával körülbelül?
Nagyjából egybecseng, bár én akkor nem voltam ott az alapítók között, mert ahogy említettem, Budapesten minden hónapban tartanak egy ilyen találkozót, és ezt megtartották már akkor is. Viszont akkor annyira kevesen voltak az országban az elektromos autó használók, hogy névről ismerte egymást szinte mindenki, és tényleg köszöntek, tartották a kapcsolatot, és a villanyautósok.hu az ezt a közösséget összefogni alakult. Akkor, hát, hogy a Facebook mennyire volt népszerű, létezette, azt nem tudom, de nem Facebook csoportokban tartotta a kapcsolatot ez a csoport, hanem a Google-nek volt egy Google Plus nevű felülete, amit ilyen kommunikációra használtak, és ebből nőtte ki magát a villanyautosok.hu, ami kezdetekben nem egy ilyen híroldal, autós újság volt, mint ma, hanem sokkal inkább a közösségi információ áramlás egy eszköze. Ebből indult, így indult, én nem voltam ott a villanyautosok.hu alapításánál, 2019-ben kezdtem cikkeket írni az oldalra.
Mint önkéntes?
Hát igazából a villanyautosok.hu az jelenleg már egy profitorientált lap, egy olyan weboldal, egy híroldal. Támogatókkal rendelkező hirdetések jelennek meg az oldalunkon, tehát ebből élünk, tehát nem nevezném önkéntesnek magam, viszont azt kell mondjam, hogy...
Mármint, hogy az induláskor.
Ja, hát na most válaszuk szét. 2017-ben az nyilván egy önkéntes lap volt. 2019-ben, amikor én írni kezdtem, akkor már megjelentek hirdetők, és akkor én már kaptam a cikkeimet, honoráriumot, de igazából ez számomra egy olyan munka, amit szívesen csinálnék ingyen is. Ezért tudom szerintem lelkesen csinálni. Ha valaki csak
ezt reméljük, hogy a főszerkesztőd nem hallja.
Á, mondtam én már neki. Tiborra semmi gond, ilyen szempontból őszinték vagyunk. Szóval, és szépen lassan kinőtte magát a villanyautosok.hu. Jelenleg nyilván nem a legnagyobb magyarországi autós lapokkal, de úgy a kisebbekkel egy szinten vagyunk, úgy, hogy mi kizárólag az elektromos járművekről írunk, ők pedig mindenről, és nyilván azért sokkal nagyobb nézőközönséget tudnak megcélozni.
De kikérik a ti véleményeteket is, nem? A nagyobb lapok is már keresnek titeket, hogyha van valamilyen kérdés?
Előfordul, de hát ugye nyilván, amikor ilyen sajtóesemények vannak, ott találkoznak az autós újságírók, tehát ott kialakulnak ilyen kötetlen beszélgetések, háttérbeszélgetések, természetes vannak kapcsolatok, segítünk egymásnak, de az is egyre gyakoribb, hogy a villanyautosok.hu cikke kapcsán írnak saját cikket más lapoknál, átvesznek tőlünk híreket, információkat. Én úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból hiánypótlók tudunk lenni, mert mi villanyautós szemmel és nem autós szemmel tesztelünk le mondjuk egy elektromos autót. Míg egy általános autós témájú lapnál szerintem, ami nagyon egyébként ilyen szempontból ők egészítenek ki minket, hogy ők mondjuk kitérnek arra, hogy milyen az autó futóműve, a használhatósága, stb. Mi pedig abszolút villanyautóként tekintünk rá. Mi abban megyünk bele, hogy mennyit fogyaszt, milyen a hatótávja, hogyan tölthető, és szerintem ezzel tudunk mi egyedit alkotni a magyarországi médiában.
És aztán jöttek hozzátok jó tollú írók, akik színesítették a lapot.
Így van. Nehéz kérdés mindig arra válaszolni, hogy hány főből áll a szerkesztőség, hiszen itt az ember kiindulna a főállásúakból, de így külsősként kinek mikor mennyi szabad ideje van, egyre többen írogatunk cikkeket, egy ilyen 7-8 fő körüli szerkesztőségi teljes létszámmal tudunk szerintem számolni. Persze ezek között van, aki havi egy-két cikket tud összehozni. Én régen nagyon sok cikket írtam, mostanában nekem is minden egyéb elfoglaltság miatt kevesebb időm van az oldalra, de azért igyekszem minél többször megjelenni.
Hogyan lehet mérni a látogatottsági szinteteket?
Hú, most megint nehezet kérdeztél. Hát először is van az oldal, az írott sajtó, aminek egy kicsit én úgy érzem, hogy leáldozóban van, egyre kevésbé szeretnek az emberek olvasni. Itt ilyen havi félmillió körüli egyedi látogatóval számolhatunk. Néha jobb hónapokban egy kicsit több, de ezt tudnám mondani egy ilyen jellemző számnak. Viszont megjelentünk mi egy számunkra új felületen is. Körülbelül 6 évvel ezelőtt elkezdtünk egy podcastet, ezt Villanyóra néven. Találhatjátok meg YouTube-on és mindenféle podcast lejátszókban. Ez úgy jött a Villanyóra név, hogy egy órásra terveztük, de ebbe sose sikerül beleférni. Néha már a 2 órát is karcolgatjuk, de nagyon lelkes hallgatói táborunk van. Ezt a YouTube-on rendszeresen ilyen 10 000 körül hallgatják meg, és az egyéb lejátszókon onnan kevésbé van pontos visszacsatolás, de hasonló nagyságrend, tehát egy ilyen 8-10 000 egyéb felületeken is meghallgatják.
Én a Spotify-on hallgatlak például titeket.
Igen, és ezekről a helyekről nehezebben, vagy kevésbé pontosan jön vissza számunkra a hallgatószám. 300 adáson is túl vagyunk. Többnyire 3-an beszélgetünk, a főszerkesztőnk Antalóci Tibor, a Villanyóra műsorvezetője Bíró Balázs szokott lenni, és én szoktam lenni legtöbbször a 3. személy, de nyilván van, amikor Zvara Szabi beugrik hozzánk, őt nagyon kedvelik a hallgatók, ehhez képest viszonylag ritkán néhány havonta egy adásba ugrik be, és néha vendégeket is szoktunk fogadni, akik egy bizonyos téma szakértői sokkal inkább benne vannak, mint mi pedig egy átfogó képet tudunk inkább adni a dolgokról, mint sem mondjuk az akkumulátorgyártás mélységeibe, ilyesmibe belemenni. Úgyhogy nagy szükség van szerintem ezekre a szakértőkre, mint vendég.
És úgy látom, hogy azért is megy jól ez a podcast, mert hogy barátok is vagytok.
Igen, abszolút jó a kapcsolat a szerkesztőségben, mi többek vagyunk munkatársaknál, én úgy gondolom, bár sokszor megkapjuk, hogy ti mindig mindenben csak egyetértetek a podcast felvételein, néha jó lenne, hogyha konfliktusok, viták is kialakulnának, de hát mesterségesen nem fogunk vitát csinálni. Azt hiszem, mi mindannyian egyet tudunk abban érteni, hogy elektromos autót használni jó, minket ez már régen megvett kilóra. És én úgy gondolom, hogy sokan mondják azt, hogy nem az elektromos autó fogja megmenteni a Földet. Igen, ezt el kell fogadjam, nem is célja, nem is várjuk el, hogy megmentse a Földet. Inkább minket segít abban, hogy lélegezni tudjunk a nagyvárosokban, és ne fulladjunk bele a smogba. És persze itt elő lehet azzal jönni, hogy hát, hogyha igazán jót akarunk, akkor biciklizzünk, gyalogoljunk, tömegközlekedjünk. Amellett, hogy ezzel abszolút egyetértek, az emberek kényelmesek, ezt el kell fogadni a szuperzöldeknek is. Nem fogják letenni az autót, nem fogják a nagy SUV-t mini autóra cserélni azért, mert az zöldebb. Tehát ha nekik adunk egy olyan alternatívát, ami nem füstöl közvetlenül a városokban, akkor sokkal élhetőbb környezetben élhet mindenki, tisztább levegőben nőhetnek fel a gyerekeink, stb. És hát az elektromobilitás talán egyik fellegvárának lehet nevezni jelenleg Kínát. Én még személyesen nem volt szerencsém ott tartózkodni, de Balázs és Tibor voltak az idei autószalonon, és mindannyian azt mondják, hogy hiába mondja el valaki, hogy mennyire meghökkentő, hogy egy hatalmas nagyváros őrült hömpölygő forgalmában csend van, ezt amíg nem tapasztalod meg, addig nem tudod saját bőrödön igazán felfogni.
És azon hallgatóink kedvéért mondom el azt a érdekes információt, amit pár éve a beszélgetésünkkor mondtál, hogy kellett egy megszállottság is akkoriban a villanyautózáshoz, főleg úgy, hogyha kis akupakkal vetted az autódat, már pedig te a Nissan Leaf-et egy nagyon kicsi akupakkal vetted, de benned volt egy, még mindig jól emlékszem rá, hogy benned volt egy ilyen élvezet, hogy a hatótáv parába te még örömedet is lelted, hogy meddig tudsz menni, de közben ott volt a feleséged is melletted, meg nem tudom, akkor már a lányaid közül is már megvoltak, hogy ezt azért mondhatjuk egy ilyen egy vicces kezdésnek.
Így van, én azt mondom, hogy erre kicsit hobbiként kell tekinteni, hogy az imént mondtam, hogy lehet választani rossz villanyautót valaki felhasználási módjára, tehát ha valaki egy kisakus régi autót vesz meg, és azzal indul el a tengerpartra, azt ő nem feltétlenül fogja élvezni. Na, én voltam az, aki ezt élvezi, mert számomra ez egy játék volt. Hogy a család ebbe hogy csöppent bele, és hogy tűrte, erről sokan azt mondják, hogy én kínzom a családomat ezzel, hogy
igen, mondtad, hogy a testvéredről is meséltél, hogy...
Igen. Testvéremről is meséltem, aki szintén használt villanyautót. Azt mondanám talán, hogy a hatótáv parát, mint kifejezést, ez biztos mindenki ismeri, ugye ez arról szól, hogy aggódik az ember, hogy le fog merülni az útszélén. Szóval ezt mindenki másképp éli meg. Van, aki akkor nyugodt, hogyha az autót 30-40%-os töltöttséggel teszi töltőre, van, aki akkor nyugodt, hogyha 1%-kal sikerül töltőre tenni, nekem úgy gondolom, hogy olyan 10% körül van ez a limit, de ez abszolút emberi tényező, és azért ez gyakorolható, tanítható, trenírozhatja magát az ember. Szóval mi bátran elindultunk a kisakus autóval egy 7-8 évvel ezelőtti töltőhálózatnál, ami nagyon távol volt a maitól, akár a tengerpartra, vagy akár egyéb hosszú utakra. És igen, ott 100-150 kilométerenként megálltunk, és töltöttünk egy 20-30 percet. És azt mondom, hogy ami nekünk ehhez adott, először is zárójelben meg kell jegyeznem, hogy ha ezt munkaként kellett volna csinálnom, akkor nem élvezem. Mi ezt magán, privát utazásként, tehát nyaralásként, országjárásként használtuk, és itt belefért. És amit hozzáadott a utazásainkhoz, az egy ilyen kis lassulás. Én úgy érzem, hogy a munkában, a hétköznapokban mindenki rohan. Ne rohanjunk legalább a nyaralás alatt, és ebben a villanyautó egy nagyon jó partner, mert nem arról szólt a nyaralás, hogy egy éjszaka alatt, 6 óra alatt elrongyolok a tengerig, ott vagyunk egy hetet, majd hazarongyolok, és akkor én a nyaralás első napján hullafáradt vagyok, hiszen egész éjjel vezettem, amikor hazajöttem, megint kell egy nap, hogy kipihenjem. Ehelyett mi inkább úgy mentünk el nyaralni, hogy megálltunk több helyen, megálltunk város nézni, megálltunk pihenni, és úgy gondolom, hogy ez az, ami a gyerekeknek is bejött és hozzátett, hogy nem az volt, hogy most ott kell ülni sokáig, adok egy tabletet, hogy csendben legyél, csak érjünk oda, hanem mindig lehetett számítani a következő pihenőre. És ha az autókról beszélünk, akkor a mai autóknál ez már nincs. Ma már egy új, modern autónál a minimum 300, de inkább 400 kilométeres valós hatótáv az tök reális, és én azt tapasztalom, hogy jól esik ennél sűrűbben megállni. Oké, persze, én is voltam 20 éves, amikor egy München-Miskolcot egy kétperces tankolással letudtam, utána zúgott is a fejem, hiszen azért az egy zajos, idősebb autó volt, vagyis hát akkori követelményeknek megfelelő autó, nem a mai csendes, nyugodt, kényelmes autókról beszélünk. Tehát igen, meg lehet ezt csinálni, de nem jó. Én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal jobb az, hogyha gyakrabban megállunk, pihenünk egy kicsit. A mai autónk, ami egyébként egy Tesla Model Y, amikor ezzel Olaszországban tengerparton voltunk, és beütöttem ott a célt, hogy Miskolc, akkor azt mondta, hogy töltsek egy 14 meg egy 7 perceset az úton, kettő darab megálló. Nos, ehhez képest négyszer álltunk meg, és szinte mindegyik megálló 20 percnél hosszabb volt, és így volt kényelmes utazni. Meg lehet ezt tenni kevesebb megállással? Meg. Meg lehet tenni egy dízellel megállás nélkül? Meg. De én nem akarom, mert nekem az nem jó.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával beszélgettünk a portáljuk 8 évvel ezelőtti indulásáról, a podcastjük sikeréről és az elektromos autók számának hazai emelkedéséről. A beszélgetés folytatását a következő műsorban hallgathatják meg. Most köszönjük figyelmüket, és további kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 20 év, ennyi ideje szolgál Hajdú László református lelkipásztor az Andornak tájai, a Felsőtárkányi és a Recski gyülekezetekben. Számára a lelkészi hivatás életre szóló elhívás, amely gyerekkorától kezdve kíséri. Lelkész családban nőtt fel, a hit természetes része volt mindennapjainak, a sárospataki teológia pedig csak megerősítette elhatározásában. Hogy milyen volt ez a 20 év, és mit jelent számára a szolgálat öröme és felelőssége, ezekről is mesélt Huszár Katának.
Mi az, ami 20 évvel ezelőtt erre a hivatásra, erre a pályára indította, hívta Önt?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Öröm ez a mai nap számunkra, és ezt a kérdést, amit az előbb feltett nekem, én is átgondoltam, persze már többször is. Hát igazából a kezdeteket az jelenti, hogy ugye nekem a szüleim is lelkipásztorok voltak, Felső Szabolcsban egy Eperjeske nevű településen, illetve egészen ott Záhony mellett Zsúrk nevű községben szolgáltak, és tulajdonképpen ebbe a lelkés családba születtem bele. Láttam azt, hogy mit jelent ez a lelkészi szolgálat, már egész pici koromtól fogva, ezek a csigakészítések, a evangéliumi énekek, akkoriban is volt egy ilyen ébredési mozgalom, ez ugye a 80-as, 85-ös évet írtuk ekkor, és ez nagyon megtetszett, viszont ekkor még csak egy elhatározás volt, hogy na majd egyszer én is erre a pályára lépek. Mindannyian tudjuk, hogy ehhez a pályához szükséges elhívás onnan felülről. Hát ez az elhívás, ez majd később adatik, egészen a gimnáziumi évek után, teológiai felvételi előtti időszakban történt meg az Úr részéről is az a megerősítés, hogy engem valóban ezen a pályán akar látni.
Hogyan zajlottak a tanulmányok?
A tanulmányok már tudatosan készülve erre, a Lévai József Református Gimnáziumba kezdtem a középiskolai tanulmányokat, annyira nagy volt az elhatározásom és a felbuzdulásom, hogy más iskolát tulajdonképpen nem is írtunk be. Aki ismeri, meg gondolom, hogy Pápai Sándor tanár úr neve ismerős lehet talán a hallgatóknak is, az ő osztályába járva, hát nem csak tárgyi tudást kaptunk, hanem igyekezett hitbelileg is nevelni bennünket. Tehát a Léva is időszak volt az, ami még inkább megerősített ebben a elhívásban, és utána Debrecenbe jelentkeztem, de végül is a teológiát Sárospatakon végeztem el. és ez egy picit érdekes, hogy szinte a legjobb felvételit írtam, és végeztem el ott a felvételin, és valahogy mégis úgy sikerült, hogy nem vettek oda fel, ezt a mai napig se tudom, viszont az az egy év, ami akkor utána adódott, az a gyerekek, a fogyatékosok között végzett szolgálatom volt. Hát ez Istennek volt egy ilyen kerülő útja, amire rátett, de hál' Istennek, hogy ez megtörtént, és utána már nem Debrecenben, hanem Sárospatakra jelentkeztem, 99 és 2005 között ott végeztem el, hát akkor még ugye teológia volt, ma már hittudományi egyetem.
Mi történt itt az iskola elvégzés után? Rögtön egyenes volt az út az Andornak tájai gyülekezethez?
Amikor ugye, de most is így van, a 6. év az gyülekezeti gyakorlat, és én akkori Espereshez, úgymond a egri gyülekezet lelkészéhez, Espereséhez kerültem, dr. Kádár Zsolthoz, ő mellé. Kezdetben ugye az egri gyülekezet dolgaiba láttam bele, ott kellett szolgálni, és mivel itt a szórvány gyülekezetekben, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy Egervölgyén egy óriási területű szórvány rész van, áldott emlékű Denke Gergely bácsi, Gergő bácsi végezte itt a szolgálatokat, tehát gyakorlatilag Eger környékén egy 40 kilométeres körzetben rengeteg településre eljutott az akkor már idős Gergő bácsi, és tőle átvette a szolgálatokat Ferenc József. Amikor én már ide kerültem, Ferenc nagytiszteletű úr, ugye jelenleg most Bükzsérci lelkipásztor, ő már akkor ezt a szórvány területen végezte a munkát, és ott jött egy hirtelen esemény, ugye Széchenyi Gyuri bácsi, akkori Esperes úr elment nyugdíjba, Ferenc tiszteletes a helyére kerül, így megörült a szórvány gyülekezetek gondozási szolgálata, és kézenfekvő volt, hogy Esperes úr, illetve hát az akkori püspök, Csomós püspök úr kinevezett ezekre a területekre. Tehát 2005, hát inkább már év ősze volt az, amikor valójában elkezdhettem itt a szolgálatokat. Akkor még csak Andornak tájai gyülekezet, tehát szórvány gyülekezet létezett.
Egy picit avassuk be a hallgatókat, hogy mit jelent az, hogy szórvány gyülekezetekben szolgálni, mert azért ez ugye nem az a része a hivatásnak, amikor valaki egy gyülekezetnek a lelkipásztora egy adott településen, községben.
A szórványok, tehát a szétszórtságban élőknek a gyülekezete tulajdonképpen mindig egy adott egyházközséghez úgymond a vonzás területét jelentik ezek a szórvány gyülekezetek. Hát itt is a rendszeresség az nagyon fontos. Van, hogy 40 kilométert kell utazni, tehát rengeteg utazással jár, de a jelenlegi gyakorlat az, most ugye már szórványokról, hát egyre kevesebbet tudunk beszélni, hiszen előregedő falvak, reformátusai zömmel kihaltak, tudjuk a szociológiai problémát, ugye elvándorolnak, de már ott tartunk, hogy missziói egyházközségek lettek az egykori szórványokból, legalábbis Recske és Felső-Tárkány is ilyen. Hát a szolgálat az ugyanaz, ugyanúgy készül rá az ember, templomélményünk is van úgymond, mert nagyon sokáig könyvtárakba, művelődési házakba, magánházakba, kiskonyhába leülve tartottuk az istentiszteleteket, de szeretik, amikor ezt az élményt megkapják a testvérek, hogy tehát a liturgia az tulajdonképpen ugyanúgy zajlik, mint egy nagyvárosi gyülekezetben.
Milyen kihívásai vannak ilyen szempontból itt a lelkészi hivatásnak? Mert én azt gondolom, hogy ahogy hallhattuk is, hogy ugye említette, hogy akár könyvtárokban, akár egy-egy családi háznál sokkal közelebb van a gyülekezeti tagokhoz, a hívőkhöz is. Egy teljesen más kapcsolat alakul ki, én azt gondolom ilyenkor, mint hogyha a szószéken van.
Igen, ezek az istentiszteletek általában sokkal személyesebbek, sokkal emberközelibbek. Az előbb ugye kihívásokról volt szó, hát itt a távolságok általában, az istentiszteleti időpontoknak a szervezése, van olyan, hogy a kultúrházat ugye nem tudják rendelkezésünkre bocsájtani, volt olyan, hogy nem volt hol tartani, de akkor mindig szólt valaki, ugye az alkalmokat, akkor mindig szólt valaki, és akkor magánházakhoz mentünk, de maga ez a közvetlenség, hogy nyilván egy városi istentiszteleten nincs az, hogy várunk a papra, meg a istentiszteletre, és sutyorgunk, beszélgetünk, ezt most pozitív értelemben mondtam, itt a szórványokban azért beszélünk mindenféléről, hogy tetszenek lenni, beszámolnak az emberek a mindennapi dolgaikról, de amikor a Bibliát elővesszük, és mondom, hogy testvérek, most már kezdjük, akkor mindenki tudja, hogy ez már az a szent idő, szent órácska, amit az ige mellett töltünk.
Az egyik nagy eseménye volt az itt eltöltött 20 évnek, hogy Felsőtárkányban megépülhetett a református templom. Mit tudhatunk erről? Azért ez egy nagyon nagy esemény volt itt a Szorványban.
Felsőtárkányi gyülekezet, ugye amikor én elkezdtem a szolgálataimat, még az Andornak tájai Szorvány gyülekezethez tartozott, tehát szorványként tartották nyilván. Ugyanakkor itt Felsőtárkányban már korábban, tehát 30-40 évvel ezelőtt is folyt gyülekezeti élet, magánházaknál és ugye tehát templom hiányába, ugye kultúrházba, amikor én például ide kerültem 2005-ben, könyvtárba tartották az istentiszteleteket, és ekkor vetődött fel a gondolat, akkori esperes dr. Kádár Zsolt nagyon támogatta ezt a dolgot, hogy először alapítsunk egy missziói egyházközséget, utána pedig elindul lobbizott, ahogy ő mondta mindig, és nagyon érdekes, hogy egy olyan színezetű kormányt használt az Úristen akkor, akik hát nem erről híresek, hogy támogatják ezt a hitéletet, de az ő idejük alatt is kaptunk egy jelentős támogatást, és utána ez már gördülékeny volt, ez a nem csak gondolat lett, hanem valóság is. 2009-re készült el, vagy akkor kezdődött a templom, és ez így gyakorlatilag nem is olyan hosszú időn belül kivitelezésre került. Egészen a jó területen, az iskolával egy helyrajzi számon vagyunk, ott a patak partján, itt a katolikus templom és az iskola közti területet kaptuk meg a polgármestertől, dr. Juhász Attila polgármester úr nagyon mellé állt a dolog mellé, és megkapván a területet, elindult a templomunknak a felépítése, ami akkor nem lett teljesen kész, hiszen azóta építettük be a felső szintet, és azóta most például a fűtést klímaformájában, tehát klímák segítségével fogjuk megvalósítani. Volt, hogy eszközöket tudtunk szerezni, a konyhát berendezni, tehát így folyamatosan zajlott ez a munka.
Hány fő a befogadó képessége a templomnak?
Amikor tele vagyunk, akkor olyan 70-80 ember biztos, hogy befér, és nagyon jó tényleg, hogy van egy kis iroda is, meg vizes blokk, és azóta már a felső szint is, mint ahogy említettem, elkészült, különféle gyülekezeti vendégségek, eddig ugye amikor nem volt ott a padokba, ettük meg a szendvicset is, és most már hál' Istennek, tehát megvan arra a lehetőségünk, hogy felmenjünk, és ott ugye van egy hatalmas közösségi tér, ott tudjuk megtartani a szeretett vendégségeket, és egyéb alkalmakat is.
2025 az ifjúság szolgálatának éve is a református egyházban, és azt gondolom, ahogy öntől is hallhattuk már, hogy itt sok szorvány már előregedett tulajdonképpen. Az ifjúság, a fiatalok, a fiatal családok bevonása a hit életbe, a gyülekezeti életbe mennyire okoz kihívásokat itt a környéken?
Ez egy nagy kihívás, és nagyon sokáig tényleg úgy végeztük a szolgálatunkat, hogy még csak hittanóra sem volt, és hát ha eredményekről kérdeznek, akkor az mindenképp pozitívum, hogy hitoktatás Felsőtárkányban már nagyon régóta van. Itt ugye ezek iskolai hitoktatást jelentenek, de ezek a családok, gyerekek időnként ugye megjelennek a gyülekezetekbe, és itt Tárkányban azért nagy dolog ez, hiszen most már azon gondolkozunk, hogy ha elkezdjük 11-kor az istentiszteletet, és 2-3 gyerek szinte mindig van ott, hogy legyen majd valaki, aki velük külön foglalkozik. Na most ez egy üdítő kivétel volt, Felsőtárkány is mellett ugye Andornak tája azért jelentős, itt a presbitériumban most olyan emberek kaptak bizalmat, 40-50 év alattiak, tehát ilyen 40-50 közt vannak négyen is, már én is inkább a 50-hez leszek közelebb, de velem együtt a 60% a presbitériumnak fiatal. Ők jöttek és vállaltak szolgálati területet, tehát valaki a gyerekekkel foglalkozik. Recsken szintén elindult a hitoktatás, tehát ezek sajnos van, hogy 10-15 év, mire ezeket ugye így meg tudtuk szervezni, meg hát az Úristen lehetőséget adott, hogy legyenek fiatalok. Tehát így tudjuk bevonni a fiatalokat, hogy vállalnak feladatokat, szolgálatokat, de azt azért tudni kell, hogy családos emberek, hétvégén vannak nagyon sokszor ők is távol itthonról, és hát bizony nem mindig tudnak jönni az Isten tiszteletekre, de hát próbálkozunk, és talán ez is lenne a következő, hát mondhatom, hogy 20 év vagy 10 év feladata az, hogy ezeket a fiatalokat beépítsük, de hát mindig a gondok úr megnyugtat meg a testvérek, hogy akinek ott kell lenni, az mindig ott van, higgyem el, és hát tényleg lehet akármilyen jó stratégiánk, ha az Isten nem vonzza, az Isten lelke a testvéreket, akkor nincs igazi eredmény. Ha a kettő találkozik, akkor szép dolgokat lehet csinálni. Jó reménységgel vagyunk ezzel kapcsolatban is.
Említettük itt a két évtizedes pályafutást. Ha az elmúlt 20 évre gondol, tiszteletes úr, akkor milyen érzések kerítik hatalmába, milyen gondolatok fogalmazódnak meg?
Hát az első, az mindenképpen a hálaadás. Egy kollégámmal beszéltem nem olyan régen, Szabolcsba szolgál, és viccesen azt mondta, hogy na, ünnepelteted magad? Hát mondtam, hogy nem magamat ünnepeltetem, hanem azt a kegyelmes Istent látom meg, aki hordozott. Most az ünnepségen majd úgy fogom felvezetni a gondolataimat egy Zsoltár részlettel, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Isten, ezért örvendezünk. Hát ez az ige határozza meg nem csak ezt az alkalmat, hanem talán az elmúlt 20 esztendőt is, hogy az én alkalmatlan voltam ellenére is próbált az Isten használni, több-kevesebb sikerrel, de úgy érzem, hogy áldott munkatársokkal tudtuk Isten országát építeni. Persze lehet, hogy nem a legtökéletesebb módon, de amit tőlünk telik, azt meg tudtunk tenni. Úgyhogy a hála és a köszönet az Isten irányába, ami meghatározza ezt a mai napot és ezt a elmúlt 20 esztendőt is.
És azért néhány gondolatot ejtett már tiszteletes úr itt a jövőről, a következő évekről, az elkövetkező néhány évre, vagy 20 évre, vagy akár jóval többre. Mi minden van tervbevéve? Mert azért itt az elmúlt 20 év alatt megépült például Felsőtárkányban a templom is. Azért én azt gondolom, ahogy én hallottam, hogy azért itt a szorványgyülekezeti tagok is próbálnak összetartani, kirándulást is szerveztek például, jótékonysági koncert zajlott, a fűtéskorszerűsítésre például a Felsőtárkányi Református templomban is, tehát hogy ezért nem csak a templomban találkoznak a hívek, és nem csak ott tartják a kapcsolatot. Milyen tervek vannak az ifjúság bevonásán, fiatalok bevonásán túl a következő évekre?
Hát szeretnénk elsősorban, hál' Istennek infrastruktúrális gondjaink nincsenek, hiszen az épületeink rendben vannak, ezek is ugye folyamatosan fejlődnek, de talán jobban örülnék annak, ha a lelki templom is épülne, és azt a legnehezebb utat hallottam egyszer valakitől, hogy a legnehezebb út, amikor a fülünktől az ember szívéig eljut az evangélium, mert akkor születnek csodák, és valahogy ezt az utat segíteni, ezért az útért imádkozni, és hát végezni ugyanúgy a szolgálatunkat. Andornak táján ott egy picit intézményesebb formában végezzük a feladatunkat, hiszen két bölcsödénk is van, öreggondozásunk, és ott pedig talán az lenne a kihívásunk, meg a jövőnek a terve, hogy ezeket a családokat valahogy megszólítsuk, akik bizalmat adnak, elhozzák a legféltettebb kincsüket, a gyermekeiket, és túl azon, hogy a Jézus fel van rajzolva a falakra, és ott van az idézet, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, talán a szülőket is valahogy bevonni, megszólítani. Hát ehhez kérjük a bölcsességet az Istentől, és hisszük, hogy meg is fogja adni.
Indulj és menj, hirdesz szavam, népemhez küldelek.
Háladó Isten tiszteleten köszöntötték Felsőtárkányban Hajdú László református lelkipásztort abból az alkalomból, hogy immár 20 éve szolgál az Andornak tájai, a Felsőtárkányi és a Recskei gyülekezetekben. Most hallgassák meg Szabó Kálmánt, a Felsőtárkányi gyülekezet gondnokát, akit a gyülekezeti életről és az Isten tiszteleten kívüli alkalmakról is megkérdezett Huszár Kata.
A Felsőtárkányi református gyülekezet szórványként indult, de eljött az az idő, Isten úgy rendelte, hogy megnövekedett a létszámunk. Ez tulajdonképpen azért, mert Felsőtárkány egy bevándorló falu, mondhatnám, és sokan jönnek külső területekről, olyan helyekről, ahol református vallásban érkeztek ide, és nem a római katolikus felekezethez tartoznak, és ezért szükségét tartottuk annak, hogy mivel növekszik a gyülekezet, ezért egy olyan közösségi házat, templomot építsünk, ahol többen elférünk, és hála Istennek ez valóságá is vált. Először egy kis maroknyi közösség imádkozott ezért, és néhányan odaálltak az illetékesek elé, hogy mit szeretnénk, vagy mit szeretnének valójában, és így alkalom lett arra, hogy kaptunk erre Istentől ajándékot, területet, támogatást, természetesen mi is hozzájárultunk, jártuk a különböző gyülekezeteket, és adományokat gyűjtöttünk. Elég szépen összegyűltek ezek az adományok, és elkezdődhetett az építkezés. Dicsőség ezért az Úrnak. És ahogy megépült a templomunk, a gyülekezet is, a gyülekezeti élet is beindult szépen lassan. Tehát nem csak 5-6-an, hanem már egészen szépen olyan 40-50-en jelentkeztek egyház fenntartóként, ami elég szép szám egy ilyen kis gyülekezethez képest, és ez a létszám a mai napig is szépen megmaradt. Napról napra nem azt mondom, hogy növekedik, mint az ős gyülekezet, de nem fogyunk, hála Istennek. Mert azt is láthatjuk, hogy sajnos itt a szórványokban az elidősödő tagok szép lassan meghalnak, vagy elalszanak, ahogy az ige mondja, és egyre kevesebb helyre kell elmenni. Hajdú László tiszteletes úrral sokszor elmegyünk, és mivel zenei szolgálatot is végzünk, ezért szívesen hív minket, és ott az ottani házaknál, vagy éppen kultúrházakban Isten dicsőségére éneklünk, és szeretnek ott a gyülekezeti tagok. Kevesen vannak, de olyan jó házias, olyan emberséges körülmények között lenni ott. Mert az ige is azt mondja, hogy ketten vagy hárman összejönnek az Úr Jézus Krisztus nevében, ő ott van velünk. Tehát nem kell hatalmas gyülekezetre gondolni, de jó ilyen szorványokban élni, jó szolgálni az Úrnak, jó az idős emberekhez menni. Sajnos fiatalok nagyon ritkán jelennek meg a gyülekezetbe. De azt hiszem, hogy nem kell ezért aggódanunk itt sem, Felsőtárkányban sem, meg máshol sem, mert Isten mindig gondoskodik utánpótlásról, tehát mindig jönnek újak, ahogy mondtam is, hogy nem fogyunk. Gyülekezeti alkalmaink is itt Felsőtárkányban rendszeres, tehát minden vasárnap Isten tiszteleti alkalmat tartunk 11 órától, minden csütörtökön bibliaórát tartunk, és mondhatom azt, hogy nagyobb gyülekezeteket megszégyenítő létszámban vagyunk jelen az Isten tiszteleten, a bibliaórákon is, és sokan nagy szeretettel látogatják az alkalmakat. Vannak még a külső szorványok, a kisebb területek, például Bekölcére szoktunk rendszeresen menni, Abasárra, ahol 4-5-en jönnek össze, és a végén szeretett vendégség van.
A szorványban történő igehirdetés, illetve alkalmak hogyan zajlanak? Azok is megvannak, hogy na mondjuk ide szombatonként megyünk, ide péntekenként megyünk, mert ugye hallhattuk, hogy itt Felsőtárkányban minden vasárnap 11 órakor van Isten tisztelet, de a szorványban ott hogyan zajlik?
Tehát be van ez osztva elég szépen, mert tiszteletes úr Andor raktáján 9 órakor kezd, eljön hozzánk 11 órára, utána átmegy Recskre a nagyobb gyülekezetekbe, ott 14 órára, és szinte ott is minden héten van, tehát ez folyamatosan működik. A kisebb szorványokat pedig úgy szokta beosztani, meg úgy osztjuk be, hogy azért annyira nem rendszeres, de minimum havonta egyszer elmegyünk hozzájuk, Ha tiszteletes úr egyedül megy, akkor egyedül megy, de van, amikor mi tudunk menni, és mondjuk igei szolgálatot is szolgálunk az emberek között, illetve zenei szolgálatot adunk, mert nem mindenhova tud eljutni. Tehát nagyon szeretjük ezeket az alkalmakat, és a testvérek meg megint nagyon szeretik.
Milyen a közösségi élet itt Felső-Tárkányban? Mert én azt látom, hogy itt gyülekeznek az emberek, ugye itt a hálaadó Isten tiszteletre, beszélgetnek, mosolyognak. Összetart a gyülekezet itt Felső-Tárkányban?
Hát, mint általában minden gyülekezetnek van egy magja. A lelki emberek, akik jobban ragaszkodnak az Úr Jézus Krisztushoz, akkor azok jobban is oda teszik magukat, úgy érzem. Tehát hálából Istennek szolgálnak, és mindent megtesznek azért, hogy a gyülekezetben rend legyen, tisztaság legyen, hogyha igei alkalmak vannak, vagy úrvacsora van, akkor mindig meglegyen az úrvacsorai jegyek. Keresztelő is rengeteg van nálunk, annak ellenére, hogy kis gyülekezet vagyunk, nagyon sokan hozzák máshonnan is a gyerekeket, és itt keresztelik meg ebbe. Mondhatom, ezt úgy szokták hívni, ezt a kis templomot, a miénket, hogy egy kincses doboz, mert olyan szép kis, újonnan épített kis templomról van szó, és mivel Felső-Tárkány egy turisztikailag is eléggé központban van, időnként jönnek különböző helyekről is, őket is szeretettel fogadjuk.
A fiatalokat, a fiatal családokat mennyire könnyű vagy nehéz megszólítani? Akár itt Felső-Tárkányt nézzük, akár Andornak táját, Recsket, vagy a Szorvány gyülekezeteket?
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hisz teljesen más úton vannak. Tehát az széles út, amiről Jézus Krisztus is beszél, hogy nagyon sokan járnak rajta, annyira sok az az eszköz, amivel elcsábítják a gyülekezetekből. Tehát én tapasztalatból mondom, hogy otthon nálunk is van fiatalság. Vagyunk egy jó páron, de egyszerűen nem lehet erőszakkal, hatalommal, tehát Isten igéjét nem lehet ráerőszakolni senkire. És még ezen belül is annyira nehéz ez a szolgálat, ahol vannak gyerekek, hisz teljesen más nemzedék. Minket még a szüleink azt mondták, hogy jönni kell, akkor mentünk. Ma már azt mondjuk a gyerekeknek, hogy jönni kell, azt mondják, nem megyünk. És nem tudunk tenni semmit ellene. Akár szép szóval mondjuk, jó, vannak alkalmak, amikre eljönnek szívesen, de ott is inkább a csábítás miatt, mert a gyülekezetekben úgy próbáljuk a fiatalokat elcsábítani, hogy valamilyen finomsággal, hogy a végén valamit kapnak. De ez nem biztos, hogy ez a megoldás, de mégis ott vannak, végighallgatják Isten igéjét, tehát mondhatom azt, ragad rájuk valami, és reméljük, ha én a saját életemre gondolom, hogy annak idején, amikor el kellett mennem Isten tiszteletre, akkor én sem úgy mentem, hogy jó, most én voltam a legbuzgóbb, hanem el kellett mennem. De amikor Isten igéje megszólított, és belenyúlt az én szívembe, akkor felébresztette benne azokat az igéket, azokat az alkalmakat, amiken voltam, és így tudtam közeledni hozzá. Tehát én nem mondom, hogy ez az út mindenkinek, de engem elhívott, 40 éves koromban hívott el. Tehát amikor én újonnan születtem, Jézus Krisztus szent lelke által, akkor pont 40 éves voltam. És azután kezdtem el járni a gyülekezetbe, azután a testvérekkel felvettem a kapcsolatot, akkor még úgy, hogy a családom belül mondhatnám, hogy én jártam egyedül el a gyülekezetbe, és szép lassan a feleségem is megtért, a gyerekek is elfogadták az Úr Jézus Krisztus. Tehát ez jó érzés, amikor az ember tudja, hogy biztonságban van a családja, biztonságban van a gyülekezete, mert rendszeresen imádkozunk a gyülekezeteinkért, nem csak a Felső-Tárkányi, a szorványokért is, minden más felekezetekért is, persze természetesen nem csak a Felső-Tárkányiak a fontosabb, sőt, minden emberért, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy az ő akarata, hogy minden ember üdvözlőjön. Tehát, és olyan nagy lelki buzgósággal készülünk fel minden nap az elindulásra, tehát a mi életünkben ez valójában úgy történik, hogy reggel felkelünk, előveszük a Szentírást, a Biblia olvasókkal úgy szerint olvassuk a Szentírást, és legalább egy óra hosszáig vagyunk az Úr előtt. Megbeszéljük az igét, imádkozunk, tehát, és így indulunk el ennek a napnak a kezdetének is, mint hogy a mai napon is ugyanígy kezdődött el. függetlenül attól, hogy egy olyan alkalmat tartunk, ami egy ünnepi alkalom, és hálát adunk az Úr Jézus Krisztusnak, hogy tiszteletes Úr közöttünk már 20 éve szolgál. Tehát ez nagy öröm nekünk, és mondhatjuk így, hogy velünk öregszik, meghegyszik, és együtt lehetünk vele, tehát hálát adunk ezért az Úr Jézus Krisztusnak.
Kedves hallgatóink, Szabó Kálment, a Felsőtárkányi Református Gyülekezet gondnokát hallották.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján.